János evangéliumáról szóló sorozatban vagyunk benne egészen a nyári táborunkig, és ebben a sorozatban azt keressük, hogy az evangélium hogyan formál át bennünket, és tesz olyan emberekké, akik egyrészt elkötelezetten követik Krisztust, és ezen az úton próbálnak járni, és újra visszatérni erre. Másrészt mit jelent ez az életvitelünkre nézve, arra nézve, hogyan bánunk egymással, ahogyan a világgal, a körülöttünk levő világgal bánunk, ahogyan tudatosan próbálunk vigyázni arra, amit Isten nekünk ajándékként adott. A János evangélium 5. részéből olvasom hát az első 15 verset, a mai igét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek, ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, belemenjek a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Gondok úrnak a hirdetésében a könyvekkel kapcsolatban volt némi áthallás a történetre, hogy aki először ér a könyves asztalhoz, az fog kapni ajándékot. És így van előttünk ez a mai történet, ami János evangéliuma szerkesztésében Jézusnak a messiási jeleinek a sorában indul el, és itt kezdődnek Jézusnak a kijelentései, amit egyre sorra elutasít az ő környezete, és nem fogadják el őt. A mai alkalommal a szabadítás, a gyógyítás és az ehhez kapcsolódó felelősség, az utána való élet lesz így a fókuszunkban. De nézzük meg először így az időt és a teret, hol járunk ebben a történetben, mikor, mégis merre vagyunk most a felolvasott szakaszban. Azt olvassuk, hogy Jézus felmegy az ünnepre Jeruzsálembe, és ott van a Szent Városban. Nem lehet tudni egészen pontosan, hogy milyen ünnep ez, hogy egy külön ünnepe volt a zsidóknak, amire ő felment, de van olyan írásmagyarázó, aki azt mondja, hogy ez egyszerűen a szombatot jelentette. A szombatnap, mint ünnep, az Isten előtt való megállásnak az időszaka, ami a történetben nagy jelentőséggel bír. A gyógyítás és az ágynak a hordozása ugyanis szombatnapon történik, ami a törvényben ez utóbbi tiltva volt. A lekcióban is hallhattuk a jeremiási üzenetet ezzel kapcsolatban. Pont most pénteken beszéltünk a tanítványság alapkurzuson erről, a 4. parancsolatról, és nagyon érdekes volt belelátni abba, hogy mennyire másként látjuk ezt a kérdést, mennyire nem is lehet érteni, hogy mi a jelentősége egyáltalán ennek. Hát persze van a nyugalom napja, igen, pihenni kell, nem kéne annyit dolgozni, meg menjünk templomba, de hogy így, hogy nem biztos, hogy ennek értjük így az eredeti súlyát és jelentőségét. Izrael számára a szombat, a nyugalom napja, amivel a történetben valamilyen módon egy ilyen túlzás vagy túlkapás látszik, egy nagyon fontos dolog volt. A gyökere a teremtési rendben volt. Az volt a lényege, hogy Isten a teremtésében, az aktivitásában megáll, megpihen, és gyönyörködik az ő teremtésében. Ráadásul egyedül Izrael az a nép, aki az Ószövetségben megkapta ezt a kijelentést, az, hogy Isten a világ teremtője, és a nép együtt ünnepli ezt a titkot Istennel, hogy Isten az ő alkotása után megpihent. Tulajdonképpen Isten bevonja az ő népét a teremtésének a titkába. Így a szombat a nyugalom és az öröm napja. A nép Istennel ünnepel a világ teremtéséért. Nagy jelentősége volt tehát ennek. Nem csak egy nap, hát akkor már nem dolgozunk, hanem ennél jóval több. És nyilván az idők során nagyon sok minden rárakódott erre, és a törvénynek a nagyon szigorú megtartása egy csomó olyan dolgot rakott erre, ami valószínűleg távol került az eredeti értelmezéstől. Térben hol vagyunk ennél a csodánál? A Betesda tavánál, a Jukapunál lévő tónál vagyunk, ami egy olyan hely volt, ahol volt oszlopcsarnok, és medencék voltak, és volt egy különleges víz, ami felpezsdült, és nagyon könnyen az ember azt gondolná, hogy fú, ez egy jó kis gyógyvíz lehetett, és aki oda ment, az meggyógyult, hirtelen eszünkbe jutnak a magyarországi gyógyvizek, mindenki gondoljon a kedvenc helyére, ahova néha járni szokott, mondjuk Harkány, vagy Hajdúszoboszló, Komáromban is van gyógyvíz, vagy mindenféle ilyen helyekre. És hát az a helyzet, hogy ez nem olyan volt, mint a magyarországi kellemes gyógyvizek, ahol emberek hát ott időt töltenek, és várják, hogy hassanak az ásványi anyagok, és lazulnak, hanem ez a hely, a Betesda egy rendkívül szomorú, zsúfolt és nagyon lehangoló hely volt. Képzeljük csak el, milyen lehetett a zsúfolásig megtelt hely, ahol tele van, tel is tele beteg emberekkel, akik a saját nyomorult állapotokban ott vannak a többiekkel együtt. Akik nem csak a saját betegségüktől szenvednek, de látják másoknak a nyomorát is, a fájdalmát, a szenvedését. Nem tudom, hogy voltatok-e így akár, és remélem, hogy nem, de hogyha kellett lennetek mondjuk egy ilyen sürgősségi ambulancián, amikor az ember mondjuk így hirtelen valami baj van, és be kell mennie mondjuk éjszaka, vagy ilyen normál rendelési időkön kívül, és ott ül egy csomó ember, mindenféle sérülésekkel, bajokkal, nem lehet tudni, hogy mi van, mennyi időt kell várni, mi lesz. Hát ezt sokszorosan felszorozhatjuk, ilyen volt ez a hely. Ahogy ebbe belegondoltam, és így olvastam a történetet újra és újra, az jött elém, hogy ez a hely kis ilyen olyan volt, mint a földi pokol. Testi kín, elhordozhatatlan érzések, tehetetlenség, szégyen, bűntudat, fájdalom, dű, keserűség. Nem akarom ezt így sorolni, meg dramatizálni, csak érezzük meg, hogy ez a hely egyáltalán nem egy ilyen vidám kis fürdő volt, hanem egy rendkívül kiszolgáltatott hely. Három dolgot szeretnék így a szabadításról elmondani. Az első, hogy Jézus belép ebbe a történetbe és megszabadít a torz istenképzettől és a hiedelmektől. A népi hagyomány, a néphit szerint angyal szállt a tóra időnként, aki megmozgatta a vizet és gyógyító erőt kölcsönzött neki. A szöveg azt írja, hogy az Úr angyala, ez volt a néphit. Valószínűleg mondják az írásmagyarázók, próbálják a dolgokat itt csűrni, csavarni, ásványi anyagok voltak a tóban, és amikor a forrásból kijöttek, akkor azok az ásványi anyagok gyógyítottak. De maradjunk csak ennél, hogy ez a hit, ez a hiedelem ezen a helyen látszólag egy jó dolog. Egy valaki nyer, és gyógyulás történik. De ha jobban belegondolunk, ez a hiedelem az, ami igazán pokollá tette ezt a helyet. Milyen kegyetlen és csak önmagára figyelő helyzet az, amikor mindenkit le kell gyűrni. Amikor ott van egy csomó beteg, és az együttérzés, az egymáshoz fordulás helyett résen kell lenni, ha valaki meg akar gyógyulni, le kell győzni azt, aki még mozgásképes, és elsőnek kell beírni arra a helyre. Mindenkin át kell gázolni, gondoljunk csak bele. Nem elég a szenvedés, még le kell nyomni a másikat. Ha esetleg valaki tényleg meggyógyult, és elsőnek lépett bele, és történt valamilyen fajta csoda, milyen lehetett távozni erről a helyről? Beszélgetünk egy csoportban erről az ígéről, és azt mondták, hogy biztos ott maradtak és segítettek a többieknek. Hát ismerve az ember szívét, szerintem nem maradtak ott. Milyen lehetett elmenni erről a helyről? Gondoljatok el, hogy gyűlölhették a többiek ezt az embert? Milyen ellenszenved és dühöt váltott ki? És mit eredményezett azokban, aki ott volt? Képzeljük el, ha valaki többször megpróbálta, és többször nem sikerült. Tudjátok, mi a legrosszabb? Másodiknak lenni. Mindig másodiknak beleérni mondjuk ebbe a vízbe. Mit üzent ez a számára? Erre sem vagyok képes. Örök vesztes vagyok. És ami igazán torzát teszi ezt a hiedelmet, az a mögötte lévő Isten kép. Mert eszerint az Isten a teljesítményt nézi, olyan embereknél, akik alapvetően nem képesek normál kondíciók között a teljesítményre. Ez olyan, mintha egy olyan futóversenyt rendeznénk, hogy összekötnénk mondjuk az embereknek a lábát, és azt mondjuk, na, fussatok, na, kiér be elsőnek, kap egy érmet, na, gyerünk, ennek semmi köze ennek az istenképnek és ennek az elképzelésnek az élő Istenhez, a Biblia Istenéhez. Teljesen idegen a teljesítményével, a kegyetlenségével és a kizárólagosságával. Ha nem vagy elég ügyes, ha nem vagy elég gyors, nem kapsz jutalmat. Amikor Jézus gyógyít tehát, valahol ezt a hiedelmet írja felől, és álljunk meg egy pillanatra itt ezen a ponton, fordítsuk magunk felé a történetnek ezt a részét, és tegyük fel a kérdést, és Isten lelke munkálkodjon bennünk. Milyen hiedelmek, berögződtségek vannak akár a saját istenképzetünkben az élő Istenről. Számtalan dolog van, amit leleplez, amikor a Bibliában találkozunk az Isten valóságával, és ennek akármilyen irányai lehetnek. Lehet, hogy abba az irányba mozog ki, hogy egyszerűen azt mondta, hogy hát Isten kizárólag jó, és igazából nincs is bűn, és semmi se rossz, és biztos, hogy mindenki üdvözülni fog, és ezt a bűnt az egyház találta ki, hogy kontrollt gyakorolhasson. Ez az egyik véglet. A másik pedig az a fajta ítélkezés és kérlelhetetlen kegyetlenség, hogy az Isten kiengesztelhetetlen, és nem szeret, és elutasít. És ezen a skálán mindenfele el lehet helyezkedni. Nagyon sokszor ezek a torz elképzelések, ezek a hiedelmek azok, amik bálványá lesznek, és igazából ezt szolgáljuk. Egyszer beszélgettem valakivel, nagy baj érte, és azt mondta, hogy igazából, amikor a nagy baj ért, akkor feltört belőlem, hogy Isten igazából örül a szenvedésemnek. És van egy ilyen hiedelem, van egy ilyen elképzelés, ami ott van a lelkem mélyén, és ettől félek, és ezt próbálom elkerülni folyamatosan. És azért szolgálok ezerrel, és azért próbálok mindent megtenni, hogy ez nehogy megtörténjen. A jó hír, hogy ezekből lehet szabadulni, ezekből lehet gyógyulni, még akár úgy is, hogy nem ébredünk teljesen tudatára annak, hogy mi történik. Mert az Isten jelenléte és szeretete gyógyítani tudja ezeket a torz elképzeléseket Istenről. A második szabadítás a bénultságból történik, konkrétan a gyógyítás, ami itt van előttünk. Jézus belép ebbe a történetbe, odalép egy 38 éve beteg emberhez. Jó magam, nyáron leszek 42, és el sem tudom képzelni, milyen lehet 38 évig betegnek lenni. Milyen lehet 38 évig ágyhoz kötve lenni, azt nem tudjuk, hogy végig ágyhoz volt-e kötve, de hogy beteg volt, az biztos. Milyen lehet ebben létezni egy olyan társadalomban, ahol a betegséggel együtt valamilyen módon járt egy számkivetettség, vagy legalábbis nem élhetett olyan teljes értékű életet, rendkívül nyomorult, valószínűleg rendkívül beszűkült állapot ez, és rendkívül kiszolgáltatott. Eleve van valami groteszk ebben, hogy letesznek egy magatehetetlen ágyon, ilyen hordágyat kell elképzelni, egy olyanon fekvő embert, egy olyan helyre, ahol az gyógyul meg, aki elsőnek belelép. Értitek? Nagyon-nagyon furcsa. Úgy, hogy nincs embere. Mert hogyha lenne egy körülötte egy ilyen staff, aki így fogja, és akkor így beleviszi, és akkor az embere így, akkor azt mondom, hogy oké, hát pont ez a baja. Különösen fájdalmas lehetett. Tehát a teljes esélytelenséggel fekszik ezen a helyen. És Jézus oda megy hozzá, és felteszi neki a kulcs kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Hát azért ennél is lehetne időzni egy kicsit, mert így nagyon jól hangzik, és igen, tudjuk a történet végét, és mennyire jó, hogy ez így lezajlik. De hogy lehet ezt úgy is értelmezni, hogy miért, mit gondolsz, miért vagyok itt? Szerinted nem akarok meggyógyulni, és közben pedig, ha belengedjük magunkat ebbe a kérdésbe, akkor feltárul annak a valósága a gyógyítás fényében, meg különösen, hogy ez az ember ebben az állapotban már teljesen elengedte valószínűleg a gyógyulás akarását, a reménységet és az igazi változásnak a lehetőségét. A csodálatos szerintem, és nagyon sokaknak gondolom, az a fordulópont, amikor fel kell a béna, az ott a nagy katarzis. Számomra a fordulópont ott indul, amikor ez az ember válaszol Jézusnak. Ebben a beszűkültségben ugyanis, ebben a szörnyű állapotban megtehette volna, és logikus lenne, ha meg se szólal, hogyha ez a bénultság, ez a kiszolgáltatottság bezárja őt egy teljes magányba, egy teljes némasságba. De ez az ember válaszol. Nagyon sokszor a gyógyulás itt kezdődik, amikor elindul a dialógus Istennel. Ez az ember válaszol, és elmondja, hogy nincs emberem, aki oda segítene, elmondja, hogy egyedül vagyok, elmondja, hogy ez nem megy, és Jézus ebben a helyzetben felülírja mindazt, amit ebben a történetben előbb olvastunk, és nem felel meg a hiedelemnek, nem kapja a vállára az embert, és nem viszi be a vízbe, hanem azt mondja neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Ha ebben a ponton megérkezünk, és saját magunkat is itt látjuk ebben a történetben, akkor nem tehetjük meg, hogy elmegyünk a kérdés mellett. Hogy vagyunk mi mindazokkal a dolgokkal, amikben akár hasonlóan ehhez az emberhez bénultság, betegség, fájdalom és szenvedés gyötör. És könnyen lehet, hogy a te életed egészen más, mint ez. Élsz egy aktív életet, egyáltalán nem vagy ilyen kitaszított és kiszolgáltatott. Lehet, hogy nem küzdesz ilyen krónikus betegségekkel. De mégis az a bénultság, amiben ez az ember ott van, ahhoz könnyen lehet, hogy tudunk kapcsolódni. Ennek az embernek az ágya volt, ami a betegséget szimbolizálta, a betegségnek a metaforája volt, és Jézus azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Az ő szava, ami az élő Isten teremtő szava, az gyógyulást ad, erőt ad megtenni ezt a lépést. Ha kívülről nézem, nem ismernénk Jézust, azt mondanánk, hogy oda menni egy emberhez, aki 38 éve fekszik, és azt mondani neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj, ez gorombaság, ez tiszteletlenség. De ez a szó nem egy emberi szó, hanem egy isteni szó és hívás, ami arra hív, hogy kilépj, hogy élj azzal a gyógyulással, amit az Isten elvégez benned. És ezt most azért mondom, mert könnyen lehet, hogy az életednek egyes területein, amiben megrekedtél, amiben azt érzed, hogy nincs változás, abban nagyon sokszor mondták már azt, hogy hát szedd össze magad, vagy menni fog ez, vagy jó lesz, vagy hidd el, vagy bízz el, de ezek emberi szavak voltak, amelyek lepattogtak rólad. De hiszem és vallom, hogy az élő Isten szólít meg most bennünket. Az Isten tiszteleten vagyunk, ahol hisszük, hogy a Szentlélek jelen van közöttünk, és ezt nekünk mondja most ő. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És az én emberi szavaim kevesek lennének ehhez, és nem tudok senkit sem ilyen módon meggyógyítani. De Jézus meg tud. Engedd közel magadhoz most ezeket a mondatokat. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Ő képes hosszú ideje tartó dolgokat felülírni, ma is képes gyógyítani, képes elhordozhatóvá tenni, azért, mert ő az élő Isten fia, az uraknak ura és a királyoknak a királya. Megszabadult tehát ez az ember, és elég nagy felkavarodást vált ki, mert szombaton történik. És nagyon könnyen leírhatnánk ezeket az embereket, a farizeusokat, akik ott vannak, és bár igazuk van, mert az ágy hordozása az tiltott szombatnapi munka volt, és nagyon könnyen azt mondhatnánk, hogy mit kötözködnek, hát nem látják, hogy mi történt? Ha-hó, meggyógyult egy ember, és most az a bajtuk, hogy viszi az ágyát, hát örüljetek neki, hogy viszi az ágyát. De ezek az emberek más koordinátorrendszerben mozognak, és más gondolkodásban vannak. Ne írjuk le nagyon-nagyon könnyen a farizeusokat. Az ő értelmezésükben és gondolkodásukban ezeket a törvényeket meg kell tartani, és az ő dolguk figyelmeztetni erre az embereket. De igazából nem látják, hogy ami itt történik, az egy messiási jel. Ami itt történik, az az, amit szombatnapon ünneplünk. Hogy Isten teremt, hogy Isten alkot, hogy Isten életet ad, hogy Isten visszaadja a járását és az erejét annak, aki beteg, hogy az emberfia azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És itt egy olyan dolog történik, amit szombaton lehet ünnepelni. Mert szombat az életnek az ünnepe. Az üdvözítő Isten munkájának az ünnepe. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy a szabadításhoz kapcsolódik egy rend is. A szabadítás természetesen nem azt jelenti, hogy minden olyan törvény, például, amit a farizeusok fontosnak tartottak, és ami az Isten törvénye és igazsága, az szétesik, és annak nem lesz jelentősége, hanem sokkal inkább az, hogy Jézus helyreállítja az Istennel való kapcsolatot, és egy új rendet hoz az ember életébe. Jézus szabadítása jellett, mindenki számára nyilvánvaló jel ezen a helyen. Nem tudom, hogy utána mi történt a Betesdánál, hogy maradtak-e még ott emberek várni a forrást. Minden esetre megmutatkozott valami, hogy az igazi gyógyítás és szabadítás Istentől jön, és Jézusban, az ő fiában van. Megmutatta, hogy nincs szükség hiedelmekre, nem kell a felbuzgó vízbe reménykedni, hanem egyedül benne van a szabadítás, és belőle kiárodnak az élő víznek a folyamai. Az előző, a negyedik fejezetben olvastunk a samáriai asszonyról, és ott van erről szó, hogy élő víznek a folyamai jönnek azokból, akik istenéi. Gondoljátok el, nem véletlenül van ezután ez a történet János evangéliumában. Nem az a forrás, amelyik egyszer felbuzog, hanem az, ami Jézusból árad ki. A lélek lesz a forrás, ami gyógyít, és ami nem a leggyorsabbaké, hanem mindenki és gazdagon árad. Ez az új rend, hogy a Szentlélek kiárad, jelen van, és Isten munkálkodik és gyógyít. Nem helyhez kötötten, hanem bárhol, bárkinek elérhetően, aki csak segítségül hívja Istent. Milyen felelősségre hív bennünket ez a szabadság? Mire hív ez a rend? Három dologról szeretnék végül beszélni, három területéről. Az első a saját magunkért való felelősségvállalásról. A gyógyult embernek a felelőssége nagyon nyilvánvalóan megmutatkozik, amikor Jézussal találkozik a templomban, azt mondja neki, meggyógyultál, eredj el, és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen a te dolgod. Van, aki arra gondol itt ezen a ponton, hogy a betegsége összefüggésben volt valamilyen bűnnel, és azért, hogy újra ne legyen beteg, azért nem kell vétkezni. Nem kizárt, de én arra szeretném a hangsúlyt most tenni, hogy micsoda változás volt a beteg életében, és mekkora vákum keletkezett a gyógyulással. Aki 38 évig beteg, annak a betegség az identitásának a központja lesz, a gerince. Mindent az határoz meg. És amikor meggyógyul hirtelen, egy óriási vákum keletkezik. Aki addig úgy határozta meg magát, hogy én vagyok a beteg, tudjátok, annak most kivették az identitásának egy nagyon fontos részét. Ki vagyok én most akkor? És nagyon megdöbbentő, hogy Jézus ezen a ponton figyelmezteti ezt az embert. És azt mondja, vigyázz, mert a vákumba, ebben a földi életben betör a bűn. És egyetlen egy módon tudsz megmaradni ebben, hogyha az enyém leszel, és bennem hiszel. Nagyon megdöbbentő és kijózanító ez, hogyha történik egy nagy változás, egy nagy szabadulás, akkor Jézus azt mondja, hogy a felelősségünk, hogy őt hívjuk segítségül, és számoljunk azzal, hogy képesek vagyunk egy ilyen változásban utána nem jó emberekké válni, mert képesek vagyunk vétkezni, lecsúszni és eltávolodni az Istentől. A gyógyulás önmagában nem jelenti azt, hogy az Istennel való kapcsolat helyreáll és stabilizálódik és rendeződik. Ez nagyon megdöbbentő. Nem tudom, ti voltatok-e így, én voltam úgy, amikor évekkel ezelőtt, amikor kiderült, hogy asztmás lettem, és nagyon szenvedtem tőle, és így mindent ettől tettem függővé, és mondtam Istennek, hogyha meggyógyít, akkor én úgy fogom őt szolgálni, és én ígéreteket tettem, hogy ilyen jó leszek, és olyan jó leszek, és azt gondoltam, hogy ha az a gyógyulás megtörténne, akkor irányba állna az életem, és hogy minden ettől függ. Nem történnek, de elképzelem, hogy ez megtörtént volna, akkor mekkora vákum lett volna utána. Megdöbbentő, hogy ebben a helyzetben tulajdonképpen Jézus magához hív. De ebben a figyelmeztetésben megint nem egy ilyen rigorózus új mutogatással, hogy jó legyél nekem, eredj el és többé ne vétkezzél, hanem ezt az a mester mondja, aki tudja és kijelenti, hogy nem lehet saját erőből megmaradni Isten mellett, csak is a benne való hit által. Ő mondja neki, és ezzel hívja őt magához, hogy legyél az enyém. Két héttel ezelőtt a konfirmációs hétvégén elmondtam, többször használtam ezt a képet. hogy mi nagyon sokszor ebben a két végletben mozgunk, hogy rossz vagyok, vagy jó vagyok. Bűnös vagyok, rossz vagyok, de az Isten megbocsát, akkor jó vagyok, most rossz vagyok, vagy jó vagyok. És az Isten válasza az, hogy az enyém vagy. Az enyém vagy. A felelősség magunkért az, hogy józanul belátjuk és beismerjük, hogy szükségünk van arra, hogy ő megtartson az ő kegyelmére, és igen, józanul kell élnünk, mert a gyógyulás és a nagy változás után is ugyanúgy küzdelmünk lesz a bűnnel, amiből egyedül Jézus tud megszabadítani. A második felelősség a szabadítás után az egymásért való felelősség. Ha átéljük a szabadítást, átéljük bármilyen módon a gyógyulást, ha átéljük azt, hogy Jézusé az életünk, hogy lelkileg helyreállunk, bármilyen módon megszabadulunk a mindenféle hamis istenképektől, vagy akár lelkileg, fizikailag gyógyulást élünk át, akkor ez összekapcsol a többiekkel. Azért eléggé visszhangzik ez a kijelentés ennek az embernek, és úgy megérinti az embert, nincs emberem. És fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogyha tényleg Isten gyermekei vagyunk, akkor mi kinek lehetünk az emberei? Isten népében a megtért, megszabadult, meggyógyított ember nem önzővé válik, és nem azt mondja, hogy de jó, az életem történetében lett egy gyógyulás, és ezzel most nagyon jól élek az életem utolsó napjaig, aztán megyek a mennybe, hanem az egymásért való felelősségnek az útjai nyílnak meg. Isten népe a szabadítást átélt és megtapasztalt embereknek a közössége, ami összekapcsol bennünket, és nem fölé meg alárendelés. Ha vannak közöttünk emberek, akik nem éltek át még akár olyan szabadulást, amire nagyon vágynak, és nagyon szeretnének meggyógyulni, vagy bármilyen testi vagy lelki betegséggel, nehézséggel küzdenek, és nem történik meg a gyógyulás, akkor ők nem alárendeltek, vagy nem alsóbbrendűek, mint azok, akik átéltek ilyet. Aki átélte, annak még nagyobb felelőssége van azokkal törődni és odafigyelni, akinek még ez valamilyen módon nem adatott meg. És a szabadítás nagyon sokszor nem az, hogy megtörténik konkrétan egy fizikai változás, hanem az, hogy Isten népe körében elhordozhatóvá válik együtt, mindaz, ami ebben a megtört világban nem változik meg. Ha átélted a gyógyulást, a szabadítást, Isten arra hív, hogy legyél másnak az embere, hogy vedd észre a rászorulót, a küzdőt, hogy egyszerűen csak legyél jelen. Nyilván ennek is vannak határai, mert mindenkit nem menthetünk meg, de halld meg a lélek hívását. Ki az, akinek az emberévé válhatsz? Ki az, akivel egyszerűen együtt hordozhatod azt, ami megtört és fájdalmas itt. De hadd hozzak még három gyakorlati példát. Amikor készültem, egy Istenem hozott három ilyen területet az egymásért való felelősségvállalásban, amit most el kell nektek mondanom, a szívetekre szeretném helyezni. Az első, hogy a gyülekezetünkben működik egy diakóniai szolgálat, ami ennek egyfajta intézményes formája. Néha vannak beszámolók is, látogatások, odafigyelés, foglalkozunk rászorulókkal, támogatás mindenféle formában, és ez egy abszolút háttérszolgálat, és nagyon sokszor jó is, hogy így csendben történik, és nagyon jó lenne, hogyha tudnánk imádkozni ezekért az emberekért, akik szolgálnak, és hogyha Isten indít bennünket, ennek van egy ilyen medre is, hogyha nem tudod, hogy mit tegyél, akkor lehet kapcsolódni alkalmanként, vagy akár folyamatosan a diakóniai szolgálatban. A második, hogy ha itt elmegyünk az információs pult mellett, akkor láthatunk egy ilyen kis fényképet, meg egy ilyen kis hírlevelet arról, hogy a gyülekezetünkben van egy fiatal ember, aki missziói úton van. Most 2 évig ott lesz, Áron, Lovas Áron testvérünk. És úgy állunk mellette, mint gyülekezet az ő szolgálatába, hogy támogatjuk őt. És biztos jól esik neki, hogyha olykor a testvérek is akár kapcsolatba lépnek vele, hogyha az emberévé válunk, értitek? Ő teljesen egyedül van bizonyos szempontból ebben a dologban, és ezt is úgy szeretném kimondani. Lehet, hogy Isten azt bízta rád, hogy néha írjál rá az Áronra. Néha figyelj oda rá, azért, hogy az ő szolgálatában ott lehessünk mellette, ilyen módon is. A harmadik pedig egy egészen aktuális és számra rendkívül megdöbbentő dolog, hogy lehet, hogy azt mondtad, hogy szerettem volna vasárnap nem hallani erről legalább, de hogy azért tőlünk keletre, nem is olyan messze, nem tudjuk, hogy mi kezdődik. De egy rendkívül feszült időszak van, és nem tudjuk, hogy most van-e már háború, vagy nincs már háború, vagy lőnek, vagy nem lőnek, és Azt hiszem, hogy pont a Covid tett bennünket közönyössé ebből a szempontból, és azt mondjuk, hogy hát, kizárjuk, és nem tudjuk, és nincs. De mint Isten népe, mint gyülekezet, nem tehetünk úgy, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy a szomszédos országban, ahol magyar testvéreink is élnek a határ mentén szép számmal, ez az ország úgy néz ki, hogy nagyhatalmaknak a játszóterévé válik, és valamilyen fajta háború indul. Miért beszélek erről? Azért, mert potenciálisan fel kell készülnünk arra, mint Isten népe, mint gyülekezet, és zárójel, ne kerüljön rá sor, Isten adja, hogy ne kerüljön rá sor. De fel kell készülnünk arra, hogy mi van, hogyha megindul egy menekült áradat, és emberek ezrei és tízezrei fogják átlépni a magyar határt, menedéket keresve ebben az országban. Nem tudjuk, hogy mi indul. És ezt nem azért mondom most, hogy kezdjünk el félni, hanem hogy kezdjünk el nagyon komolyan imádkozni. Hogy Isten állítsa le a gonosznak minden hatalmát. Isten adjon békességet. Hogy állítsa le a fegyvereket. Hogy állítsa le mindazt, ami pusztít. És közben pedig egy józansággal éljünk, mert nem tudjuk, hogy akár hónapok múlva nem kell-e a néhány évvel ezelőtti, csak most más irányból lévő menekült válsággal szembenézünk. Nagyon remélem, hogy nem lesz igazam, és hogy ez el fog múlni. De a felelősség, hogy ha mi Krisztuséi vagyunk, egy közösség vagyunk, kicsiben, el kell kezdenünk ezért imádkozni, és készen állni arra, hogyha úgy hozza a helyzet, akkor ne kapkodnunk kelljen, hogy mit jelent befogadni másokat, vagy odafigyelni másokra. Az utolsó pedig felelősen a teremtett világért. Az ember, aki elfordul az Istentől, az kihasználja a természetet, felemészti, ugye az igehirdetés sorozatban többször beszélünk erről. És a Krisztusban helyreállított ember odafigyel az Isten teremtett világára. Nem azért, mert jó akar lenni, és ügyes, és na, majd Isten megdicsér, ha szelektíven gyűjtöm a szemetet. Nem ezért, hanem azért, mert Isten teremtett világának a helyreállított részeként, emberként Isten ajándékára vigyázok. Isten végezze el bennünk a gyógyulást, a változást, a szabadítást, és azt, hogy tudjunk felelősséget vállalni magunkért, egymásért és a teremtett világért is. Ámen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mint feltámadt megváltó Urunk, szerető Istenünk, a mai Isten tiszteleten, amikor a szemünkbe nézel, és te felénk fordulsz, és a szemünkbe nézel, látod a szívünket. Látod, amíg talán magunknak sem ki nem mondott kérdéseket. És azt mondod, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Urunk Istenünk, te kilátod a szívünket, kérünk téged, hogy adj nekünk erőt, erősítsd meg az akaratunkat, hogy a te szavadra, a te szavadnak engedelmeskedve az életet téged válasszunk. Kérünk téged, hogy erősítsd meg bennünk, hogy akarjunk gyógyulni. Köszönjük, hogy abban telik kedved, hogy kiárasztod ránk kegyelmed. S Urunk, ha nem tennéd meg konkrétan a gyógyítást, akkor is gyógyítsd a lelkünket ezen a mai Isten tiszteleten. Ragadd meg a szívünket, ragadd meg az elménket, a lelkünket, hogy tudjunk téged választani először vagy újra az élet urát. Kérünk téged, hogy adj nekünk bátorságot hívni téged azokra a területeinkre az életünknek, ahol megbénultunk, ahol tehetetlenek vagyunk, ahol csak magunk körül forgunk, ahol nem találjuk a kiutat, annyiszor próbáltuk már, de csak falakba ütközünk. Jöjj és adj élő reménységet, hogy nálad van gyógyulás, van szabadítás. Mutasd meg ma nekünk magad újra, Urunk, hogy te közel jössz, a szemünkben nézel, és azt mondod, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Járj a Szentlélek Isten közösségében. Urunk, taníts bennünket lélekben járni, téged látva követni azt az utat, aki te magad vagy, Jézus. Újíts meg bennünket ebben, egyen-egyenként és mint Isten népe. És erősítsd az akaratunkat, hogy tudjunk nemet mondani mindarra, ami nem te vagy, amire nem te hívsz, ami hazugság, ami pusztít és rombol, és válasszuk az életet, az élő vizet, az örök élet vizét. És így erősíts bennünket, amikor mi magunkat hozzuk eléd, Jézus, amikor ránk bíztál embereket, akiket vigyünk eléd. Urunk, most is eléd hozzuk mind azokat, akikért könyörgünk és esedezünk, a betegeinket, a gyászolóinkat, a szenvedőket. Hozzuk eléd, Urunk, hogy áraszd ki rájuk a te gyógyító kegyelmedet, tekints reájuk, szólj hozzájuk. Erőddel és hatalmaddal, valóságos jelenléteddel lépj oda hozzájuk, kérünk téged, esedezünk, és gyógyítsd a mi szeretteinket. És kiáltunk, Urunk, különösen a gyászolókért, akik itt vannak közöttünk most is, hogy vigasztaló jelenlétedet, szeretetedet árazd a szívükbe. A feltámadás valóságát és igazságát. És kérünk téged, hogy könyörülj a szomszédos országban lévő testvéreinkért, emberekért, adj nekik minden értelmet, felülhaladó békességet. És kiáltunk azért, hogy a forrógó világ lecsendesedjen, lecsillapodjon. Urunk, közben járunk és kiáltunk, hogy adj békességet. Mindezt tesszük Jézus Krisztus nevében, az ő áldozatára, az ő keresztjére nézve, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.